A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 164. dicséretünket énekeljük mind a három versével. A 164. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igéjére figyeljünk, ahogy a Bibliaolvasó vezérfonalunk megjelöli számunkra az újszövetségi igerészt. A Lukács evangéliumának a 17. részéből fogom olvasni csak néhány verset. A Lukács evangéliumának a 17. részéből a 7-től 10-ig terjedő verseket. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél is igyál. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent igéd hallására. Sok-sok üzenettel, sok-sok gondolattal van tele a lelkünk, és sok mindennel találkozunk, ami megragad bennünk, ami útmutatásokat kínál fel, és mi mégis valahogy vágyódunk arra, hogy idejöjjünk te hozzád, és tőled is halljunk valamit. Talán éppen ennek a mérlegén fogunk majd dönteni, hogy valamit beleteszünk az életünkben, vagy kihagyunk belőle, hogy egy-egy döntést végül is aztán hogyan hozzunk meg. Érezzük és tudjuk azt, sőt tapasztaltuk is sokszor, hogy a te bölcsességed olyan sok mindent átlát, amit az emberi értelem nem tud átgondolni, és az emberi szem nem tud meglátni, és valahogy így vágyódunk mindig ebbe a titokzatos közösségbe te veled, ahol szeretünk hallgatni téged. Bár azt is megvalljuk neked, hogy nem minden üzenetet olyan könnyű elfogadni, megérteni, és talán, hogyha így nevezel ma bennünket, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert még ott sem tartunk, hogy a kötelességünket teljesítenénk, az igen elmarasztaló is tud lenni. De talán éppen ezért jöttünk, mert az igyekezet sokszor megvan bennünk, de ahogy Pál apostol mondja, a test az valahogy erőtlen, és nem akarja tenni azt, amit mi szívünkkel tudunk, gondolunk, helyesnek látunk. Így kérjük most is a te irgalmadat, kegyelmedet, hogy erősíts meg bennünk azt, ami jó, ami tőled való, és segíts leszokni arról, ami rossz, ami nem tőled jön. Így kérjük, hogy a te ígédet világosítsd meg most is számunkra, add hozzá a te szent lelkednek erejét, ajándékát, és így kérjük, hogy engedd, hogy gyülekezetté formálódva tudjunk téged dicsérni ezen a mai délelőttön. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Szeretettel jelzem, hogy itt elől vannak még székek, sőt az első padokban össze is tudjuk húzni magunkat, van hely bőven. A következő énekkel pedig készüljünk az ige hirdetésére és annak hallgatására. A 25. Zsoltárunkat énekeljük az első két versével. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Alapigénket hallgassuk újra a Lukács evangéliumából, annak a 17. részéből, a 10. versből. Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Foglaljuk el a helyünket. Az evangéliumokat olvasva néha azért úgy megdöbbennünk, hogy Jézus azért erősen is tud fogalmazni, és néha használ olyan kifejezéseket, amelyek úgy annyira negatívan csengenek a fülünkbe, egy kicsit úgy el is veszik a bátorságunkat, és most is ez történik meg ebben a nagyon rövid példázatban, nem is nagyon szoktunk róla beszélni, mert az ember nagyon szereti azt, hogyha ha értékelik, hogyha dicsérik, hogyha elismerik azt, amit meg tudott tenni, és mi nagyon sokszor kapunk ilyen bátorító szavakat a Bibliából is, és Jézus is elismeri azt, hogyha egy-egy szolgája hűségesen ott tudott állni mellette, és képviselte azt, amit ő ebben a világban el akar végezni, bele tud állni ebbe a szolgálatba vagy munkába. De most azért ebben a felolvasott részben óhatatlan is ez a kifejezés, hogy ne beszéljünk róla, hogy azt mondja Jézus, hogy haszontalan szolgák. És nem olyanokra mondja, akik nem csinálnak semmit, nem olyanokra mondja, akik kifejezetten káros dolgokat csinálnak, hanem azt mondja, hogy ti, akik teszitek a dolgotokat az Isten parancsolata szerint, mondjátok magatokról azt, hogy ti haszontalan szolgák vagytok, mert még mindig csak azt teszitek, ami a feladatotok, ami a kötelességetek. Ez nem extra, amit én teszek, hanem még annak is csak a minimuma, amit Isten elvár tőlem. Nyilván, hogy ige hirdetőként sem hálás dolog egy ilyenről beszélni, hiszen egy jelenlévő gyülekezetet illik megdicsérni azért, hogy itt van, hogy az Isten dolgaival foglalkozik, hogy erre rászánta az időt, de azt kell mondanom, hogy ez nem extra. Ez még mindig csak abból fakad, hogy én nagyon sokat kaptam az Istentől, és ez csak a töredéke annak, amit én viszonozni tudok, hogy idejövök, eléneklek egy Zsoltár verset, meghallgatom, hogy Isten mit gondol rólam, milyen üzenetet ad, ez nem extra. Azért több ponton nehéz ez a történet, legalább hármat kapásból fel tudok sorolni. Az egyik az, hogy ez az ókori viszony, ez az ókori társadalmi rend, hogy szolga és úr, ez már eleve nem nagyon tetszik nekünk. Az Istennel való kapcsolatunkban is mi már ezt kevésbé tudjuk értelmezni, hogy ő a mi urunk, mi pedig az ő szolgái vagyunk. Jobban szeretjük azokat a kifejezéseket, amelyről múlt vasárnap is szó volt, hogy ő az atya, és én pedig a gyermeke vagyok. Ez sokkal bensőségesebb, sokkal több érzelem van benne, mint ez, ami inkább az elvégzett feladatról szól, illetve az Úrnak való számadásról. Aztán az is nagyon nehéz ebben a történetben, hogy tényleg egy holtfáradtan hazaérő szolga, aki a mezőn dolgozott egész nap, nem azt az útmutatást kapja, hogy gyere, ülj ide mellém, és együnk, mert látom, hogy elfáradtál, hanem azt mondják neki, hogy állj meg, még vannak dolgaid. Még most jön az, hogy megfőzöd a vacsorámat, megetetsz engem, és utána majd, ha mindezt elvégezted, akkor jössz te. És ugye a keresztény lelkületünk úgy fel is háborodik, hogy jaj, hát azért én is tapasztalom azt, hogy mi az, amikor már úgy az erőm végén vagyok, és milyen jó leső érzés, amikor a másik azt mondja, hogy na jó, gyere, akkor segítek, akkor itt egy tál leves, edd meg, ülj le a fárasztó munkanap után, ezt készítettem neked. De hát otthon is van dolog a folytatásban, és az nem biztos, hogy más megcsinálja helyettem. Vagy nem biztos, hogy másra tudom hárítani. Aztán ott van az a nagy kérdés is, hogy azt mondja Jézus, hogy ezért valaki köszönetet vár. Valaki megköszöni annak a szolgának, hogy egy parancsot teljesített. Hát ez nem természetes? És ezek a köszönömök, meg ezek a visszajelzések, meg dicsérő szavak, ezek sokszor éltetnek minket, ezek sokszor erőt adnak ahhoz, hogy valamit még tudjak folytatni. Vajon mire gondol itt Jézus, hogy ezek miért nem kellenek? És akkor a végén ott van a zárás, és amikor azt mondja, hogy hát akkor mondd csak azt magadról, hogy te egy haszontalan szolga vagy. És nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy ez egy ilyen hamis alázatoskodás lesz. Hogy jaj, hát persze nem az én érdemem, de azért annyira vágyom, hogy valaki ezért megdicsérjen, valaki elismerje, hogy én is hozzátettem valamit. Ezeket hogyan kell helyesen látni, hogyan kell helyesen kezelni magunkban? Nem mondom, hogy mindenkit most jól meg fogok tudni győzni dolgokról, de szeretném elmondani annak a hátterét és annak az üzenetét, amelyben Jézus ezt az egészet úgy közreadja, és a tanítványok felé szól, hogy vajon mit is ért ezek mögött, vagy mire akarja őket bátorítani, vagy a figyelmüket felhívni. Először is kezdjük mégiscsak az elején a szolgáról és a feladatáról. A szolga feladata az volt, hogy elvégezze mindazt, amit a ház körül kell csinálni, vagy kinn a földeken, és utána hazaérve a gazdájának az otthonában is, a gazdája kiszolgálásával is befejezze ezt az egészet. Ő erre szerződött, ő erre kapta a bérét, erre tartotta az ura. Lehet, hogy ez egy rossz rend, lehet, hogy ez egy ma már megvetendő rend, de akkor is ez egy megállapodás volt. És hogyha ennek a megállapodásnak valaki csak egy részét teljesíti, nem az egészet, akkor igazából a megállapodást magát nem teljesítette. Akkor azért a fizetésért ő nem dolgozott meg. Lehet azt mondani, hogy elfáradtam a felénél. De vannak dolgok, amelyek nincsenek készen, akkor sem, hogyha én már elfáradtam benne. Azokat teljességre kell juttatni. Sok mindent el tudunk kezdeni, sőt, a kezdet általában még mindig lendületes szokott lenni, akkor az ember még hisz dolgokban, reménykedik, beleteszi az erejét. Aztán ahogy telnek, múlnak az idők, és ezek lehetnek, hogy órák, de az is lehet, hogy napok, hetek, évek, az ember kezdi érezni azt magán, hogy kezdek megfáradni. Ez már nem megy. Kedvem sincs hozzá, el is fáradtam, és erre azt mondja ez az ige, hogy de attól még nincs a dolognak vége. Belelépni egy kapcsolatba, az nem kis felelősség. Az nem arról szól csupán, hogy a másik most kedves nekem, szeretem, szolgálni tudjuk egymást, ő is egészséges, én is, ő is mellém áll, hanem utána jönnek évek, amiket együtt megharcolunk, és néha ő lesz fáradt, és néha én leszek fáradt, és mondjuk ki, ez egy házasság. Ez arról szól, hogy így lettünk társai egymásnak, az ígéretünkhöz híven, jóban és rosszban, boldogságban, meg nem boldogságban. Vagy amikor az ember munkát keres, és elkezd dolgozni valahol. Olyan sokszor ráununk a feladatra, és azt mondjuk, hogy jó, ez már unalmas nekem. Én ebben megfáradtam, én valami mást akarok, én most keresgélek. És ebben a sok-sok keresgélésben nagyon sokszor megkérdőjeleződik az, hogy hol van a feladatomhoz való hűségem. És mindig olyan vágyakozva gondolunk arra, hogy majd jön valaki, és azt mondja, hogy ülj csak le, nem kell ezt tovább csinálni, nem kell ezt erőltetni, látom, hogy fáradt vagy. De az Isten dolgaiban is valahogy így van, hogy az a hűség és az a kitartás, az bizony egy fontos dolog. Az arról szól, hogy Isten látni akarja, hogy én ezekben a feladatokban nem csak azért teljesítek, mert már kudarc lenne nem végigcsinálni, hanem azért, mert ebbe van benne a hálám, ebbe tudom kifejezni az Isten felé azt, hogy én még akarok tenni érte is azokért a dolgokért, amit ő elrendelt ebben a világban, amelyekben őt képviselni lehet. Ezek mind fontos dolgok lennének. Az életünknek mindig is vannak ilyen nem szeretem részei. Így tanítjuk a gyerekeket. Jó volt egy nagyot játszani a szobába, ott van a rendetlenség, és azt mondom, hogy de még nincs vége, most ezt össze kell pakolni. Ezt ki szereti? Ki szeret elmosogatni egy nagy ünnepség után, amikor a háziasszony már kilehelte a lelkét is, mert már mindent föltállalt, már mindenki mindent megevett, és a többiek bevonulnak kávézni a nappaliba, és ott maradnak a romok. Ezt ki szereti? Én is be akarok menni, feltenni a lábamat, és azt mondom, hogy most más jön, most tessék azt ott elpakolni. És mégiscsak érzem, hogy még ez hozzátartozik ehhez. Ez hozzátartozik az élet rendjéhez. Az hozzátartozik, hogy én ezt elkezdtem ezt az életet, élem ezt az életet, és most mondok egy nehezet, és ezt be is kell fejeznem. Valahogy méltósággal, valahogy úgy öregen megélve, hogy tudom, hogy ez is hozzátartozik. Hogy itt nem mondhatom azt, hogy vége, hogy én ezt már nem csinálom. Mert csinálni kell. És ugyanúgy, hálát adva közben az Istennek, ugyanúgy elfogadva azt, hogy minden az ő tudatában van, tehát tudja jól, hogy milyen betegségeim vannak, hogy hol koptam meg, hogy miért nehéz az életem, mert így lesz az egész teljes. És Jézus ezt a tanítványai lelkére helyezi, hogy a ti szolgálatotoknak van kezdete, van közepe, és lesz egy vége is, amivel egy pontot felteszünk az íre, és lehet, hogy ez akkor jön, amikor befejeződik a teljes életünk, de ezt nem lehet közben megszakítani, és nem lehet azt mondani, hogy ezt most már más fejezze be. Mert ez az én életem, az én küldetésem. Erről beszél Jézus, amikor a mezőről hazaérkezett szolgát odaállítja, és azt mondja, hogy még van tennivaló itthon is. Kegyetlen ez, az Istentől, vagy kegyetlen ez a gazdától? Én azt gondolom, hogy nem, mert közben ennek a szolgának ő biztosította a létét. Ő biztosította azt, hogy volt mit ennie, hova lehajtsa a fejét. Mindenki úr akar lenni, de nem mindenkinek van ehhez anyagi fedezete. Nem mindenkinek van ehhez képessége. Mi szolgák vagyunk, nem vagyunk bölcsebbek az Istennél. Nincs több erőnk, nem tudunk mi önállóan létezni és élni, mi csak abból tudunk élni, ami az Istené. Így ezért neki szolgálunk. Nem azért, mert csupán muszáj. Nem azért, mert Isten ebbe belekényszerít. Hanem azért, mert ez az életemnek az egyetlen közege, amiben én működni tudok, amiben én élni tudok. Jöjjön a következő. Vajon megköszönie a szolgának, hogy teljesítette azt, amit parancsolt neki? Talán ezt a köszönet szavat egy kicsit, vagy szót kicsit máshogy kellene megközelíteni, mert itt nem egy rideg közönyről van szó, hogy te csak gürcölj, csináld, és Isten soha nem jutalmaz meg, vagy soha nem mondja azt, hogy kevesen voltál hű, többet bízok rád, jól van, jó és hű szolgám. Ismerjük ezeket a más példázatokban megfogalmazott köszönetmondásokat, hogy Isten azért számon tartja azt, hogy én beálltam valamibe, amire ő elhívott, és még hogyha nem is az én érdemem az, hogy én ezt csinálom, azért ezzel bátorít engem. De valahol itt Jézus arról szól, hogy most nem fognak körülugrálni engem. Nem lesz egy lelkes ünneplés az, hogy én egyszerűen azt megtettem, ami a kötelességem volt, ami az én kirót feladatom volt. A saját életünkben is úgy gondoljuk, hogy néha valami extra juttatás, valami kedvezmény kell ahhoz, kapcsolódjon már, amit én elvégzek, mert amit csináltam, az most már kirívóan nagy. Hozok egy egyszerű példát. Addig, amíg a gyermekeim kicsik, és azt mondják egy bácsinak vagy egy néninek, hogy csókolom, vagy azt, hogy jó napot kívánok, vagy azt, hogy áldás, békesség, megdicsérjük, és azt mondjuk, jaj, de ügyes vagy. De egy felnőttet hadd ne dicsérjek már meg azért, hogy tudott köszönni, hogy bemegyek egy boltba, és azt kérdezik, hogy mi kell. Először köszönünk egymásnak. Ez a kötelességünk. Ezt nem dicsérem meg külön, hogy de jó, hogy köszöntél nekem. És az életünknek vannak olyan feladatai, amit mi mindig nem tudunk szóval kifejezni, hogy ezt köszönöm neked. Még a legmélyebb kapcsolatokban, egy-egy házasságban, vagy éppen a gyermeknevelés tökéletes példa erre, hogy hány dolgot nem köszön meg a gyermekem. És akkor is csinálom. Persze, hogy csinálom. Mert tudom, hogy arra neki szüksége van. Aztán vannak dolgok, amelyek ezért teljesen természetesek lesznek. Néha talán ebben is szoktunk lázadni, nem tudom, hogy az a világ, ami Jézusé volt, és a miénk tényleg különbözik-e annyi mindenben, mint amire mi gondolunk, hogy a társadalmi rend megváltozott, de hogy változott meg, ugyanúgy van úr, és ugyanúgy van szolga, és ugyanúgy ki vagyunk szolgáltatva egymásnak, és ebben a társadalmi rendben talán az se változott, hogy néha lennének természetes dolgok, amelyeket, hogyha már megtesz valaki, akkor az már annyira dicséretre méltó, hogy már fölkapjuk a fejünket, hogy milyen rendes ember. Nem lop, nem csal, nem hazudik. És ez már dicséretre méltó. És erre Jézus azt mondja, hogy most ezért meg kell dicsérni valakit. Nyilván, hogy jól esik egy olyan közegbe, ami nagyon húz lefele, hiszen ha mindenki lop körülöttem, akkor nagyon nehéz megállni, hogy én is ne vegyek el valamit. De azt mondja Jézus erre, hogy hát csak azt tettétek, amit megparancsoltak nektek, amit Isten kért. Ami egyszerűen kötelezően teljesítendő. És nem akarok több példát sorolni, de az életünk tele van ilyenért, ilyennel, amiért nem azonnal kapunk köszönöteket, vagy dicshimnuszokat, és mégis csináljuk. De azért vannak ott olyan szolgálatok is, amelyekért azt gondoljuk, hogy jaj, ez már tényleg úgy erőmön felül csinálom, jó lenne a másik is hálás lenne érte. Egy beteget ápolni, úgy, hogy az akár már arra is alkalmatlan, hogy megköszönje nekem. Mert már eléggé tüskés ahhoz, hogy ne a köszönöm jöjjön ki az ajkáról mindig, hanem mindig valami elégedetlenség. De én ezt csinálom. És csinálom egy olyan másik emberért, akitől nem mindig kapom viszhozzásul azt, amit én is elvárnék, hogy ezért hálás legyen nekem. És így tanítani gyermekeket, hogy úgy tűnik, mintha az órán senki se figyelne rám. A minek csinálom? És van mégis értelme, és azt mondja Jézus, hogy nem a jutalmat kell nézni ebben, és nem azért csináljuk, hogy egyszer majd valaki jutalmazzon, vagy megdicsérjen, vagy előléptessen, hanem azért tesszük, és ez már megint előjön, mert ezt valahogy Istennek teszem. Valahogy azért teszem, mert nagyon sokat kaptam tőle, hogy az egész életemet állandóan igazgatja, nem fárad meg benne, nem un meg engem, nem mondja azt, hogy na most már elég volt, hanem mindig foglalkozik velem. És Isten azt mondja, hogy hát én is ezt várom tőletek, a tanítványaimtól. Nem marad el ám a jutalom. Jézustól egyszer oda mennek a tanítványok, és ténylegesen így rákérdeznek, szemtől szembe, hogy mondd Jézus, mi mindent elhagyunk. Azt tesszük, amit te kérsz. Lesz ennek valami jutalma? És azt mondja, hogy semmit, amit értem tettetek, nem fogtok elveszíteni. Sőt, százszoros jutalmát veszitek. Meglátjátok, hogy ezek mind beérnek, mind meg lesz a gyümölcse. És még ott van ezek fölött az extra, az Isten országa. Úgyhogy az Isten nem feledkezik meg se arról, hogy a földi életünkben gondot viseljen rólunk, sem arról, hogy utána. Ha mondjátok mégis ezt, mondja Jézus, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Óhatatlan, hogy az ember ne lássa azt, hogy mellette a másik semmit nem csinál. Vagy ne lássa meg azt, hogy rosszat csinál. Erre Jézus nem azt mondja, hogy ők a haszontalan szolgák, hanem egy másik példázatnak ez a kifejezése, hogy ők a gonosz emberek, a gonosz szolgák, ők a gonosz tevők. A haszontalan szolgaság az egy kicsit a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy tényleg semmi értelme annak, amit én csinálok. Nem tudok előmozdítani vele semmit. Nem tud Isten engem egy eszközként felhasználni, hogy egy helyzetet megoldjon, vagy egy életet betöltsön. Ennyire semmi lenne az én életem. De nyilván nem erről van szó. Az Isten az szeretne minket használni, sok mindent ránk megbízni, sok mindenre megtanít, hogy azt mi meg tudjuk adni egymásnak is. Sokszor mi vagyunk az Isten meghosszabbított keze, hogy így tudjunk cselekedni. De azért ez a haszontalan szolgák kifejezés azért rádöbben bennünket egy igen komoly dologra. Hogy az Isten dicsőségét azért nem mi tartjuk fenn. Az Isten nem lesz több annál, hogy én jót teszek. És nem lesz kevesebb, ha én elrontok valamit. Az valahol a magam megkárosítása. Az lehet, hogy az Isten ellen való vétek is, de az Isten dicsősége az megcsorbíthatatlan valóság. És nem az én extráim, amivel jól viselkedek, jó ember vagyok, fogják az ő hírnevét ebben a világban nagyobbra és nagyobbra vinni, mert az ő hírnevét már nem lehet nagyobbra vinni. Isten, Isten, és senki nem rúghat labdába mellette. És ezért azt mondja, hogy ti meg csak azt teszitek, amit én kérek tőletek. Így haszontalanak vagyunk. De mégis kedvesek neki. De mégis belefogad minket ebbe a szolgálatba. De mégis alkalmaz minket. De mégis szeretne látni rajtuk mosolyt. Szeretné látni, hogy örvendezünk. Hogy kiegészítjük egymást, mert tudja, hogy töredékesek vagyunk. Ahogy egy gyülekezetté tud formálni, és azt tudja mondani, hogy ti úgy együtt próbáljatok valamit megmutatni abból, aki én vagyok, de Isten nem az lesz, akit mi megmutatunk egy összességben. Még annál is több. És erre mondja azt, hogy csak azt tettük, ami a kötelességünk. És a kötelességünk az volt, hogy hálásak legyünk Istennek. Hogy valami keveset, valami töredékeset, mégis viszonozzunk ebből az irgalomból. Ez a minimum, amit meg lehet tenni. És persze lehet törekedni többre, mert vannak különleges elhívások, különleges feladatok, ahol az ember azt érzi, hogy az Isten még valami pluszt oda tette az életébe, ami nem kicsi, de az sem arról szól, hogy Isten ezért majd külön jutalmat, külön dicséretet, külön helyet a mennyországba, extra páholyt, nagyobb fotelt fog biztosítani azért, mert én túl teljesítettem. Mert egyikünk sem tud túl teljesíteni. És amikor teszünk valamit, akkor azt igazából, ha jól meggondolom, magunkért tesszük. Sokszor van az, hogy egy szolgálatban, egy feladatban keresünk jelentkezőket, és vannak olyanok is, akik azt mondják, nagyon tetrekészen, hogy Szóljatok, ha kellek, ha nem vagytok elegen, megyek. Miért? Lehet olyan helyzet, ahol túl sokan vagyunk. Majd szólunk embereknek, hogy nem vagyunk elegen a templomban, most már jöhetsz te is. És akkor ő is kap egy helyet itt. De addig, amíg elegen vagyunk, addig megoldjuk ezt. Van olyan, hogy túl sokan vagyunk már ahhoz, hogy szeressük egymást. Vagy van olyan, hogy túl sokan vagyunk egy munkához, és ezért túl hamar elkészülünk, és ebből baj lesz, akkor majd nem találunk más feladatot. Mi mindig úgy rendelkezésre bocsátjuk magunkat, de azt mondja Jézus, hogy hát haszontalan szolgák vagytok akkor, mert igazából lóhalálába kéne igyekezni, hogy van még egy pici kis lehetőség, hogy én Istennek megmutathatom azt, hogy hálás vagyok. Hogy Istentől nem keveset kaptam, és ebben a piciben is megmutatom, hogy én ezt értékelem. Na hát valahogy így látja Jézus ezt a történetet a tanítványok életének a fényében, az ő elhívásuk fényében, ahol nagyon sok nehezet kért tőlük. Az elmúlt héten a Biblia óráinkon ilyenekről beszélgettünk, hogy megbotránkoztatás, hogy egymásnak az életét látva hogyan kellene úgy új lehetőségeket adni, amelyben a másik újra kezdhet valamit, ahol meg tudunk bocsátani a másiknak, ahol el tudunk engedni olyan élethelyzeteket, amelyekből a másik nehezen szakad ki. Ezek nem extrák, hogy megteszem a másikért, hanem ezek valahol mind a kötelességünk. Egy szent kötelesség ez, mint ahogy a jelenlétünk is az, hogy ez nem más, mint az, hogy az Isten dicsőségébe egy kicsit én is részes lehessek. És ez engem épít, ez az én javamra van. És adjunk ezért hálát Istennek, hogy ebbe ő belehív bennünket. Ezt a mai napot is így képzeltük el, gyülekezeti napot terveztünk a haszontalan szolgáknak. Azoknak, akik ha tesznek is valamit, azzal nem valami túl teljesítést akarnak mutatni, hanem csak egyszerűen annyit, hogy ők hálásak annak, hogy Isten velük foglalkozik, hogy őket összerendezi, egy közösségbe hívja, és mi most ezt szeretnénk majd ünnepelni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy adjon áldást számunkra erre a mai napra is, erre a mai Isten tiszteletre is, de a közösen töltött közös időre is. Amen.